Szeretettel köszöntöm én is a Rákosfalvai gyülekezetet. Örömmel vagyok itt, többször jártam már itt, hozom a Rákoskeresztúri gyülekezet üdvözletét. Isten áldja meg az együttlétünket. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, a 65. Zsoltárunkat keressük ki, és énekeljük annak első versét, 65. Zsoltárunkat énekeljük. Foglaljunk helyet testvéreim, és a 460. énekünket keressük ki, 460. énekünket, és annak énekeljük az első 5 versét, amint vagyok sok bűn alatt. törne át. Hadd bízz a lelkem rád magát. Atya Jöjjetek testvéreim, fennállva fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint az szól hozzánk, Máté írása szerinti evangélium 7. részéből, az 1-től a 14. versig olvasom Isten igéjét. Így szól hozzánk Isten igéje a Máté evangéliumának 7. részében. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal fogtok megítéltetni, és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek majd. Miért nézed a szálkát a testvéred szemében, a saját szemedben pedig még a gerendát sem veszed észre? Vagy hogyan mondhatod a testvérednek, hadd vegyem ki a szálkát szemedből, miközben ott a gerenda a saját szemedben? Képmutató, vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehess testvéred szeméből a szálkát. Ne adjátok azt, ami szent, a kutyáknak, gyöngyeiteket se dobjátok a disznók elé, nehogy lábukkal megtiporják azokat, majd ellenetek fordulva széttépjenek benneteket. Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Vagy ki az közületek, aki fiának követ ad, amikor az kenyeret kér tőle? Vagy amikor halat kér, kígyót ad neki. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jót a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérnek tőle. Amit csak szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, mindenben úgy tegyetek ti is velük, mert ezt tanítja a törvény és a próféták. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik ezen járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Isten tegye áldotta a felolvasott igét, hogy megértsük, szívünkbe fogadjuk, ott munkálkodjon, és gyümölcsöt teremjünk Isten dicsőségére, és a fele barátaink javára. Jöjjetek, könyörögjünk, ezért imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, dicsőítünk téged a vasárnapért. Köszönjük, hogy ünnepet adtál. Köszönjük, hogy emlékezhetünk minden vasárnap a feltámadásra. Arra, hogy nem a bűn és nem a halálé az utolsó szó. Köszönjük az evangéliumot, az örömhírt, amely minden vasárnap fölhangozhat, hogy jöhetünk hozzád, hogy hívsz bennünket, hogy mindennel együtt, minden terhünkkel, szennyünkkel, hibánkkal, kétségünkkel, kérdésünkkel eléd jöhetünk, és te kész vagy megnyugtatni, kész vagy rendet rakni a szívünkben, kész vagy békességet adni, kész vagy megbocsátani, kész vagy erőt adni nekünk. Kérünk és várunk tőled útmutatást. Urunk, olyan gyakran eltértünk a te utadról, olyan gyakran eltévedtünk a hétköznapokban, olyan gyakran engedtünk a kísértéseknek, gyakran engedtünk saját vágyainknak, amik tudtuk, hogy nem hozzád visznek. Szeretnénk visszatérni hozzád, megtalálni az utat, téged magadat, és szorosan követni, utánad menni, mert hisszük, hogy a te követésed visz az életre bennünket. Kérünk, Urunk, így adjál most áldást ennek a közösségnek. Így könyörülj rajtunk, amikor igét fölé hajlunk, amikor szeretnénk megérteni azt, sőt szeretnénk megcselekedni. Urunk, segíts, adj el engedelmességet, hogy amit meghallunk, megértünk, meg is cselekedjük. Szent lelkeddel legyél közöttünk, te legyél az, aki egyen-egyenként azt szólod nekünk, amire most leginkább szükségünk van szerinted. És hadd egyezzen meg ez mind inkább a mi akaratunkkal. Hadd legyen a te akaratod a mi akaratunk. Így tedd ezt a csodát közöttünk, nem a mi érdemünkért, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Élő hittel, Isten igének hallgatására és hirdetésére énekeljük a 171. dicséretünket. 171. dicséretünket, megáll az Istennek igéje. Az ige, amelynek alapján Isten szent lelkének segítségű hívásával az evangéliumot hirdetem közöttetek, megiratott ez az imént felolvasott részben, Máté evangéliumának 7. részében, a 14. versben, az 5. versben a következőképpen. Képmutató, vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehess testvéred szeméből a szálkát. Foglaljunk helyet. Először azt kérdezem a testvérektől, hogy lehet-e hallani a hangomat. Köszönöm szépen a visszajelzést, nehogy kárba vesszen egy-egy szó, amiatt, hogy nem vagyok elég hangos. Azzal szeretném kezdeni, hogy van nekem egy kis zöld füzetem, amit szeretve rejtegetek, és néha-néha előveszek. Ezt a zöld füzetet olyan 13-14 éves koromtól kezdtem írni, amikor először elkezdtem ifjúsági órára járni az Újpest újvárosi gyülekezetben. És mindig, ha valamit hallottam az ifin, akkor gyorsan szaladtam haza, és fölírtam, mindig pontokba szedve, hogy ma ezt tanultam, azt tanultam, anélkül, hogy a Bibliából ellenőriztem volna, hogy pontosan hogy van, megnéztem, hogy van-e még hely a füzetbe, amint volt hely, valahova oda suvasztottam még, és így írtam tele ezt a füzetet. És emlékszem arra az első boldogságra, amikor az eleve boldogságunk, az ember végre egy igét megért, amikor ezt az igét megértettem 14-15 évesen, legalábbis azt hittem, hogy megértem, és felírtam a kis füzetkémbe, és azt mondtam magamban, emlékszem a boldogság, na ezt értem. Ez a szálka, gerenda, ez olyan érthető kép. Talán mindjárt, ahogy most felolvastam, a testvérek számára, akinek ismerős volt bizonyára, sok minden kapcsolódik már hozzá, de bizonnyal van olyan közöttünk, aki először hallja ezt az igét, és talán elsőre is azt mondja, hogy na ezt értem. Ezt értem, hogy mi van ebben. Értem ennek a képnek a jelentőségét. Mit akar a szálkával, gerendával mondani Jézus? De úgy van ez, testvéreim, hogy ahogy minden igénél talán nálam idősebb, régebb óta hitben járó testvéreim alátámaszthatják, amit mondok, hogy hát úgy van, hogy egy ige egyre és egyre mélyebben érthető lesz számunkra. Újabb és újabb rétegei vannak, amik számunkra felszakadnak és megértünk belőle. Így vagyok én ezzel az igével is. Talán azért is harangoztam már kisebb koromban, fiatal koromban erre az igére, mert valahogy a szemem mindig érzékeny pont volt. Emlékszem arra, hogy egészen kicsi koromban a szüleimmel megadatott, hogy Bulgáriában nyaraltunk, és ott az utolsó napokban belement valami bogár a szemembe, aminek csak a felét lehetett ott kivenni, és a másik felét azt itthon Magyarországon vette ki az orvos, és azóta is mindig érzékeny a szemem, elkezd könnyezni, ha valakinek a szemével valami probléma van. Ezért, amikor olvastam ezt a szálka gerendát, hogy mi van a szemedben, akkor már kicsi koromban is valamit ebből megértettem. Azt tudtam, hogy milyen, ha valami a szememben van, ami nem odavaló. Azt értettem, hogy milyen rossz érzés, hogy ott az a valami bogár, ami a szemembe ment, és nem lehet kivenni. Értettem, és rosszul is érintett egy picit, hogy hát gerenda is lehet az ember szemében ezek szerint. Aztán később, amikor ezzel az igével találkoztam, hallottam olyan magyarázatot is, hogy ez az ige egyszerűen arról szól, hogy amikor a másikat kritizálod, akkor előbb nézd meg, hogy abban a dologban, amiben őt kritizálod, hogyan állsz te. Ez ilyen kis praktikus tanácsnak tűnt, és hasznosítottam is, próbálkoztam legalábbis, hogyha valakinél láttam valami hibát, és úgy gondoltam, hogy na most jól megmondom neki, akkor megnéztem, hogy abban én rendben vagyok-e. Mit csinál ilyenkor az ember? Csupa olyanokat szúr le, amiben éppen ő jó. Persze azokat nem meri, amiben éppen ő rossz. Aztán szép lassan megértettem, hogy ez az ige nem erről szól. És akkor értjük meg igazán ezt az igét, ha megértjük, hogy ez a hegyi beszédben található. Máté evangélista több részen át adja elénk a hegyi beszédet, és ott mondja el számunkra Jézus talán a legfontosabb dolgokat. Egészen megdöbbentőek a szavai. Sokszor provokatívan beszél Jézus mindenki számára, ma is, és az akkoriak számára is. Megdöbbentő mondatokat használ. Megdöbbentő képeket. Megdöbbentő felszólításokat mond. És néha az ember kiakad rajta, és azt mondja, na ez már teljesíthetetlen. Talán, ha csak arra gondolunk, hogy tartsd oda az ellenségednek a másik orcádat is. Vagy arra gondolunk, amikor a korabeli politikai helyzetben azt mondta Jézus, hogy ha egy mérföldre kényszerítenek, itt a római katonának egy mérföldre kellett a cuccát cipelni egy rendes zsidó embernek, aki törvénytisztelő akart lenni, azt mondja Jézus, hogy ne egy mérföldre, akkor vidd kettőre, vidd többre, nem annyira, amennyire kötelező. És vannak még csomó-csomó megdöbbentő mondatai Jézusnak a hegyi beszédben, mert nagyon nehéz mit kezdeni. Akkor értjük jól, ha Jézusnak a hegyi beszédben mondott szavait úgy értjük, mint ami le akar lepnezni bennünket. Hogyan is kezdődött a mai alapigény, testvéreim? Úgy kezdődött egy felszólítással, megszólítással, képmutató. Jézus egyetlen egy dolgot ostorozott, de az keményen, a képmutatást. Minden más bűnnel megengedő volt már olyan értelemben, mindenre kimondta, hogy az bűn, de oda tudott hajolni mindenkihez, aki bármilyen bűnbe volt, a parázna asszonytól kezdve, csalók, lopók, vámszedőkig, mindenkivel együtt evett. Ezt nem értették benne. Jézus ott látszott provokatőrnek, de egy dolgot nem viselt, a képmutatást, ahogy Keresztelő János is, és ő is keményen ostorozták a képmutatást. Miért? Azért, mert a képmutató ember az valami más képet őriz sokszor magáról is, és képtelen a változásra, mert meg van győződve róla, hogy ő jobb, mint a többiek. Ennek az igének a megértése is itt kezdődik. Jézus a képmutatásunkat akarja leleplezni minden egyes provokatív mondatával. Ki akar a komfortzónánkból minket mozdítani a szavaival. A másik, amit meg jó, ha értünk a hegyi beszédnél, hogy Jézus nem a felszínnel foglalkozik. Mi gyakran a felszínt látjuk egymásból, magunkból, hanem ő mélyre akar ásni. A cselekedeteinken túl a motivációink, hogy miért csinálom azt, amit csinálok. Sokszor a keresztény életnek is ez a zsákutcája, hogy csupán a felszínnel foglalkozunk, a cselekedeteinkkel, de amikor egy bűnnel viaskodunk, akkor nem nézzük meg, hogy vajon ez honnan indult el. Mi van a szívemben belül, amiért ez jött belőlem? Ezért mondja Jézus, hogy a szív teljességéből szól a száj. Amit a száj mond, az beszél arról, hogy mi van legbelül. Vagy ezért mondja, hogy nem a kezeteket kell megtisztítani, hanem a szíveteket. Nem az fertőzteti meg az embert, ami itt bemegy, hanem ami innen kijön. Ezzel nem azt akarja mondani Jézus, hogy ne mossunk kezet, vagy ne tartsuk be a törvényt. Hanem azt akarja mondani, hogy nézz beljebb, a szívedet vizsgáld. Mit is mond az Ószövetség a példabeszédek könyvében? Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Ez is megragadott engem, és ez is bekerült abba a zöld füzetbe annak idején. Ez volt talán az első ige, amit igazán értettem. Minden féltett dolognál jobban őrizd a szívedet, mert minden onnan indul ki. Ott belül van baj, nem kívül, legbelül. És Jézus a szavaival ide akar elhatolni, és amikor a szálka gerenda képét adja elénk, akkor mélyebb rétegekbe akar hívni bennünket. Három pontban, három gondolatban szeretnélek elvezetni benneteket ennek az igének a mélyére. Az első ilyen egyszerű, így hangzik, ismerd meg magadat. A második, bízd Istenre az ítéletet, és a harmadik, nézz irgalommal a fele barátodra. Lássuk az elsőt, ismerd meg magadat. Testvéreim, amikor ezt mondja az ige, hogy vesd ki szemedből előbb a gerendát, akkor nem azt akarja mondani, hogy gyorsan tisztíts meg minden magadban, hogy aztán oda mehess a fele barátodhoz, vagy anyósodhoz, vagy vejedhez, vagy gyülekezeti tagodhoz, és akkor jól mondd meg neki. Akkor már megmondhatod, neked akkor már van jogod hozzá. Testvérem, ezt a gerendát nem tudjuk kivenni a szemünkből, az a baj. Nekem azt a bogarat két lépésben sikerült kikapni a szememből, de az a gerenda, testvéreim, az a gerenda, az mindig ott van a szemünkbe. Kivéve azoknál, akik tökéletesnek gondolják magukat közöttünk, ha van ilyen, akkor innentől már ők ne figyeljenek, mert nem rájuk vonatkozik, amit mondok. Ismerd meg magad, hogy ki vagy te, hogy milyen ember vagy, hogy mi van a szíved mélyén, hogy miről beszélnek a szavaid és a cselekedeteid. Nem véletlen, hogy ugyanabban a században, ami előttünk járunk, ősünk Calvin, Svájcban, vagy éppen a katolikusoknak nagy szentje, Avilai Teréz, ugyanazt mondják. Mind a ketten azt mondják, hogy akkor ismerheted meg Istent, ha megismered előbb önmagadat. És furcsa módon az ellenkezőjét is mondják, akkor ismered meg önmagadat, ha ismered Istent. Tudjátok, hogy amikor magunkról ítéletet alkotunk, és magunkat próbáljuk valahova tenni, akkor figyeljétek meg, hogy két embertípus létezik. Az egyik embertípus mindig a nála rosszabbakhoz méri magát. Én például így voltam a kötélmászással, képtelen voltam kötélre mászni, de szerencsére volt egy olyan fiú az osztályban, aki még kettőt se tudott fölmenni, én legalább odáig felmentem, és az volt benne, hogy én nála azért jobb vagyok, igaz? Mindig ahhoz mérjük magunkat, aki nálunk gyöngébb, hogy magunkat érezzük nagyon jónak, hogy minden alátámassza, hogy mi milyen rendesek vagyunk. Nagyon sokszor úgy van, testvéreim, hogy amikor pletykálunk másokról, mások bűneiről és hibáiról, azt azért tesszük, hogy kiderüljön, hogy mi mennyivel jobbak vagyunk náluk. Ha Jézus módján akarnék szólni, egy beszélgetésben egy házas ember azt mondja az elváltról, lám, ő elvált. Én pedig itt vagyok a házasságomban. De Jézus talán megkérdezné gondolatban, hányszor váltál el? Hányszor volt a házasságod olyan ponton, hogy ott majdnem vége lett? Valahogy Isten kegyelme mégis megtartott. Micsoda képmutatóak vagyunk. Mások bűneit, amikor megítélgetjük, a magunk bűneit elrejtjük, és azt gondoljuk, mi jobbak vagyunk náluk. A másik embertípus, az önostorozó típus, aki bizony mindig a nála jobbakra tekint. Azért, hogy bizonyítsa magának, hogy ő semmire kellő, semmire való, ő nem kell senkinek, ő az utolsó, és állandóan bántja magát. Ezek közé tartoznak azok különösen, akik gyerekkorukban a szüleiktől semmilyen szeretetet nem kaptak, elfogadást. Hány ilyen emberrel találkozom? Micsoda nyomorúság ez? Milyen relatív, milyen viszonylagos, hogy magunkat milyennek látjuk. Attól függ, kihez mérjük magunkat. Mit szoktak mondani az egyszerű emberek? Hát, hiszek a magam módján Istenbe, nem járok templomba, de becsületes ember vagyok, nem lopok, nem csalok, nem iszok, nem csalom meg a feleségem, nem kártyázok. Jó ember vagyok, becsületes. És akkor kihúzza magát, és úgy gondolja, hogy ő jó ember. Ilyen jó emberekkel van tele a világ. De ismeri magát, aki ennyit tud csak magáról. Testvéreim, katona koromban, amikor kezdő katona, kapasz katona voltam, borzalmas dolgokat csináltak velünk az öregek, és azt gondoltam magamban, micsoda aljas emberek ezek, hogy ilyen dolgokat találnak ki, hogy felszórják a szotyolamagot a körletbe, utána a szotyola héjat, utána felöntik vízzel, majd rongyal csavarjuk ki az összes vizet, és fölsérti a kezünket a szotyola héj. Na, ilyet én biztos nem csinálnék. Aztán lettem én is öreg katona. És megdöbbentő volt, hogy én miket csináltattam. Nagy darab őrnagy, és leordította a fejemet, hogy mit művelek. És akkor hirtelen rájöttem, én sem vagyok jobb a többieknél. És hány ilyen volt az életemben, amikor valakit valamiben megítéltem, azt gondoltam, én ilyet soha nem tennék. És aztán eljött az idő, amikor megtettem. És szégyeltem magam. És nem bírtam tükörbe nézni, és nem értettem, hogy ez mi. Hogy én hogy lehettem ilyen? Hogy juthattam el idáig? Volt már ilyen az életetekben? Volt már olyan, amikor csalódtatok magatokban? Amikor rájöttetek, hogy ti se vagytok jobbak? Emlékezzetek vissza kamaszkorotokban a szüleitek hibáit, hogy tudtátok szépen újhelyre venni, és elmondta, hogy milyen az anyukám, az apukám, milyen élesen és keményen talán tudtuk odamondani nekik, vagy a hátuk mögött másoknak, és azt mondtad, én nem leszek ilyen. És most, amikor te lettél anyuka, apuka, férj, feleség, vajon jobb lettél, mint ők? Emlékszem arra, hogy hívő nagymamámra mennyi rosszat tudtam mondani, mert bizony a családban az ő imidzse, hogy szépen fogalmazzak, nem volt olyan jó, a természete nem volt olyan könnyű. Mindig mondták, hogy hogy lehet, hogy ő jár templomba, amikor ilyen. Mindig azt mondanám most már, ha tudnám ezt a mondást, akkor még nem tudtam. Képzeld, milyen lenne, ha nem járna templomba. Ugye, akkor még rosszabb volna. Szóval az ő rossz természetével, és amikor meghalt a nagymamám, ő volt a második ember, akit életemben temettem lelkészként, akkor olyan jó volt rádöbbenni arra, hogy a nagymamám is csak egy küszködő ember volt, mélyen hívő. Tőle kaptam sokat a hitemben, de tökéletlen ember volt. És addigra már csalódtam magamban egy párat, és tudtam, hogy én sem vagyok jobb, mint ő. Nekem is vannak rossz tulajdonságaim, amiket lehet, hogy az én környezetemben viselnek nehezen. Az önismeret, az igaz önismeret, az testvéreim megvéd az ítélkezéstől. De ajánlok nektek egy tökéletes utat. Ne emberekhez mérjétek magatokat. Ne a jobbakhoz, és ne a rosszabbakhoz, hanem Jézus Krisztushoz mérd magad. Állj meg Jézus Krisztus keresztjénél. Nézz Jézusra, elmélkedj az ő személyén, és mindnyájan testvéreim rájövünk, hogy Jézushoz képest adósok, bűnösök, tökéletlenek, nyomorultak vagyunk. Jézushoz képest mindnyájan gerendával élünk a szemünkben. Értitek, testvéreim? Jézushoz kell menni. Ismerd meg magad radikálisan, mert Jézus tisztaságának, Isten ragyogásának a fényében mindnyájan koszosak vagyunk. Nagyon egyszerű példával, testvéreim, fehér ing, rajtam is van egy fehér ing. Testvéreim, ez, remélem úgy látjátok ti is, hogy ez tiszta, feleségem kimosta, kivasalta, azt gondolom, hogy tisztának tűnik. De ha vennék egy új fehér inget, egy vadonatújat, és mellé tenném, ti is tudjátok, hogy ez nem lenne olyan szép fehér. Mert már használt, mert már kopott. Ilyenek vagyunk mi. Fehérnek tűnünk, azt hiszük, jó emberek vagyunk, pláne, hogy templomba is járunk. De ha Jézushoz látod magad, látod, hogy ő tiszta hófehér, bűntelen, tökéletlen, hibátlan, hozzá képest csak koszosak lehetünk. Lépjünk tovább, testvéreim, nem akarlak ebben hagyni benneteket, de muszáj, hogy ezen a ponton átmenjen mindenkinek az élete radikális önismeret. Hogy ne essünk ebbe a hibába, hogy a másik szemében keressük a szálkát. A második mondat, amit ígértem nektek, bízd Istenre az ítéletet. Testvéreim, az nem ítélkezik, aki tudja, hogy van valaki, aki majd igazságot tesz. Aki majd mindenkinek megmondja, akinél majd mindenki elnyeri jutalmát vagy büntetését. Az Ószövetségben Istent ilyen igazságosan ítélő Istennek mutatja be nekünk a Szentírás. Bízd rá az ítéletet, visszhangozz ezt Pál apostol a római levélben, amikor azt mondja, magatokért bosszút ne álljatok, hanem adjatok helyet majd az ítélőnek, az Istennek, majd ő elrendezi. Testvéreim, milyen boldogság ebben megnyugodni. Micsoda könnyebbség, hogy tudod, hogy nem te vagy a bíró, nem te ülsz a bírószékben, de az nem üres. Nem lehet bármit megcsinálni, még ha földéletben úgy is tűnik. Hanem lesz egy bíró, aki előtt mindnyájunknak meg kell állni. Jóknak, rosszaknak, akik így vagy olyannak tartják magukat. És ott a bíró majd igazságot tesz, és rá fog mutatni mindenkinek a gerendára a szemében. Vastagabb, vagy keskenyebb, kinek milyen, de a gerenda ott van a szemébe mindenkinek. Ez a bűn. De olyan jó testvéreim, hogy az új szövetség óta azt is tudjuk, amit Jobb még csak megsejtett. Tudom, hogy az én megváltom él, és utoljára porom felett megáll. Tudjuk, hogy van megváltónk, hogy ez a Jézus Krisztus nem csak azért jött el a földre, hogy radikális önismeretre hívjon bennünket, és azt mondja, hogy bűnös vagy, hogy szembesülj önmagaddal, a képmutatásoddal, az önhazugságaiddal, hanem ez a Jézus oda nyúl hozzád irgalommal. És ha leteszed a képmutatást, az önigazultságodat, akkor fölsegít, ahogy a vámszedőt és a parázna asszonyt. Utána nyúl, és azt mondja, hogy itt a kezem, én meg tudlak tisztítani. És ha újra vétkezel, újra megtisztítalak. És amikor majd odaállsz a bíró elé, ott, a mennyek kapujában, akkor én majd odaállok melléd, és azt mondom, hogy ő az enyém, én meghaltam érte a kereszten. Már nem kell félni. Van megváltunk, van, aki megtisztít bennünket. Nem vagyunk Ágnes asszonyok, akik reménytelen mossuk a leplünket, hanem ő tiszta ruhát ad majd. Ott a mennyben hófehér ruhát kapunk. Testvéreim, ez az evangélium, ez az örömhír, ez megtörtént, és ezért nem kell semmit tennünk, csak elfogadni ezt a tiszta ruhát. Elfogadni azt, hogy Jézus azt a gerendát elhordozta. A te szemedben lévő gerendát ott hordozta el a Golgotai kereszten, odáig vezető úton, és ott fönn a kereszten meghalt érted, aki még bűneidben vagy, mert szeret, úgy, ahogy vagy. A gerendáddal együtt, minden bűnöddel, a szívednek minden tisztátalanságával az Isten szeret és magához akar ölelni. Testvéreim, ez az örömhír. Ebbe kapaszkodhatunk bele. Így bízhatjuk az ítéletet erre az Istenre, aki nem csak igazságos, hanem kegyelmes velünk is, és mindazokkal, akik ezt a kegyelmet elfogadják. Testvéreim, ez az út hív bennünket. Mit is énekeltünk, emlékeztek? Amint vagyok sok bűn alatt, fogadj el Jézusom. És amikor ezt énekled, vagy ezt otthon elimádkozod, akkor tudhatod, hogy az a válasz, hogy elfogadlak. Minden alkalommal, amikor imádkozod, Isten elfogad. És ha holnap vétkezel, mert nem tudsz uralkodni magadon, vagy mert valami olyan befolyás alá kerültél, akkor is szeret téged, és akkor is melletted van. Lépjünk a harmadik pontra, testvéreim, végezetül. Nézz irgalommal fele barátodra. Ha elfogadjuk, hogy Isten elfogad minket, ha ebből élünk naponta, akkor ti miért nem fogadjátok el egymást? Mit is mond a parázna nőnek Jézus? Asszony, hol vannak-e te ítélőid, akik meg akartak kövezni? Nincsenek sehol. Én sem vádollak téged, kelj fel és többé ne vétkezz. Én sem vádollak téged. Testvéreim, amikor már odáig eljutsz, hogy jól fogsz látni, amit a textusunkban olvastunk, akkor majd jól fogsz látni. Amikor megláttad a gerendát a szemedben, amikor tudod, hogy ezt Jézus elhordozta és megbocsát neked, akkor tudsz irgalommal nézni a fele barátodra. A 4. századi sivatagi atyák, akik kimentek az emberek közül a sivatagba, és egyedül éltek, időnként találkoztak egymással, nagyon fontosnak tartották az ítéletmentességet, hogy senkiről és semmiről ne ítéljenek. Mert már tudták, hogy ő bennük mi minden lakozik. Ott a pusztában megtudták, hogy nem a városból jön a kísértés, hanem a szívünk legmélyéről. Ők már bölcsek voltak ahhoz, hogy tudjanak mindenkire irgalommal nézni. Testvéreim, ez az irgalom hiányzik ebből az országból. Ez az irgalom hiányzik az egyházból. Ez az irgalom hiányzik a gyülekezeteinkből, a családunkból. Akit bűnön kapsz, kérlelhetetlenül ítélkezel. Nem tudod, hogy te is büntetés és kegyelem alatt vagy. Büntetés alatt lennél, de a kegyelmet elfogadtad, kegyelem alatt vagy, ebből pedig lehet meríteni. Ezért van igaza a régieknek, amikor azt mondják, ha valakit vétkezni látsz, ezt imádkozd. Bocsáss meg nekem, bűnösnek. Értitek ezt az imát? Amikor én közületek bárkit vétkezni látok, a ti bűneitekről az én bűnöm kell eszembe jusson elsősorban, az én gerendám. Nem azt jelenti, hogy a szálkával lehet foglalkozni, ha a gerendát kivettem a szememből. Nem ezt akarja mondani Jézus, hanem azt akarja mondani, hogy ne foglalkozz a másik szemében a szálkával, mert nem a te dolgod. Kempis Tamás azt mondja a 15. században, hogy sokkal boldogabbak lennénk, hogyha nem ásnánk magunkat mások dolgába. Ha csak avval foglalkoznánk, ami a mi dolgunk, és a mi dolgunk, mi magunk vagyunk. Ha a magunk házatáján sepergetnénk, így mondjuk ezt ma. Amire hív bennünket ez az ige, testvéreim, egy szóval, hogy elvihető legyen, az alázat. Légy alázatos. Mit jelent az alázat? Szintén Kempis Tamás így mondja a Krisztus követése című híres könyvében. Mindnyájan gyarlók vagyunk, de te ne tarts senkit magadnál gyarlóbbnak. Értitek, testvéreim? Mindnyájan gyarlók vagyunk, mindnyájan bűnösök vagyunk, mindnyájan elesünk. De te senkit ne tarts magadnál gyarlóbbnak. Ezért mondja Pál, hogy én vagyok a bűnösök közt az első, az apostolok között az utolsó. Alázatból mondja. És ha alázat van benned, az olyan csodálatos, mert a testvéreid, akik körülötted vannak, fele barátaid, szabadságot kapnak. Nem kell félniük az ítélkezésedtől, szabad teret kapnak. És megengeded nekik, hogy azok legyenek, akik ők igazán, minden hibájukkal. És akkor tudjuk a képmutatást levetni. Olyan emberek környezetébe tudunk feloldódni, akik maguk is tudják, hogy bűnös emberek. Soha nem felejtem el, testvéreim, hogy egy számomra nagyon megtisztelő találkozásban volt részem, egy olyan tanító valakinek. Hallottam előtte az ige magyarázatait, és fölnéztem rá, és azt mondtam, hogy ez valami olyat tud, hogy ezt meg akarom tanulni. És amikor kértem tőle időpontot, és találkoztam vele, a legelső dolog volt, hogy a hibáiról beszélt, és a gyöngeségeiről. Én még ilyennel soha nem találkoztam. De amikor bemutatkozunk, akkor próbáljuk fényezni magunkat, hogy mi milyen menők vagyunk, nem? Ő pedig a gyöngeségeiről beszélt. Olyan jó volt, olyan felszabadító, és azóta is olyan jó vele lenni, mert szabad lehetek arra, hogy akár vállaljam a magam bűnét, gyengeségét, hibáit, tökéletlenségét. Erre vágyunk mindjárt, ezért mondja az írás, hogy amit másokkal tesztek, azt tegyétek, amit magatokkal is szeretnék, hogy mások tegyenek. Erre vágyunk, ilyen elfogadásra. Fogadj el Jézusom. Fogadj el, te testvérem, engem ilyennek, amilyen vagyok. De akkor te miért nem fogadod el a másikat? Miért nézed a szálkát az ő szemében, amikor a tiédben gerenda van? Összefoglalom, testvéreim, arra hívott bennünket a hegyi beszédnek ez a hosszabb részlete, amit felolvastam, hogy zörgesetek és megnyittatik, keressetek és találtok, kérjetek és adatik. Ez az Isten szíve. Az Isten szíve irgalommal teli, és hív minnyájunkat, és szeret, és elfogad. Ebből a kincses tárból kell merítenünk. Egyrészt egy józan önismeretet, hogy ki vagyok én, és bűnbánattal odaborulni, tudva, hogy ezé az Istené az ítélet, és ez az ítéletes Isten egyben kegyelmes is Krisztusban azokhoz, akik hozzájárulnak, és ebből a gyönyörű mély kútból meríthetek irgalmat, és szeretetet, és elfogadást a bűnös felebarátom iránt. És amikor hallom, hogy valamelyik testvérem, felebarátom, családtagom vétkezett, akkor azt mondom magamban, köszönöm Uram, hogy nem én. Mert én is ugyanebben elbukhattam volna, könyörülj ő rajta, mert lehetnék az ő helyében. Lehetnék én is a gyilkos, a tolvaj, csak Isten valahogy megkönyörült rajtam, és nem estem bele. Lehetnék én a házasságtörő, lehetnék én a munkahelyen sikkasztó, lehetnék én a káromkodó, és sok minden más. És testvéreim, a szívünk legmélyén sajnos ott környékeznek ezek minket. Tisztítsuk meg szívünket, engedjük közel Jézust, aki józan önismeretet ad, de felold, és irgalommal tölt meg bennünket egymás iránt. Így legyen. Amen. Jöjjetek, testvéreim! Énekeljük a 460. énekünket ráfelelő énekként a 6. versét. Ének 6. verse.
juts majd egykor oda fel. Fogadj el Jézusom.
Jöjjetek, imádkozzunk! Kedves atyánk, hálát adunk neked, hogy aki hozzád jön, a semmiképpen el nem veted. Hálát adunk azért, hogy amikor kérünk, hogy fogadj el minket, akkor te elfogadsz, befogadsz. Szeretnénk a te irgalmadban, szeretetedben megfürödve, tisztábbakká, jobbakká lenni. Szeretnénk a te szeretetedből, ami soha el nem fogy, meríteni, hogy jobban és jobban tudjuk szeretni azokat, az embereket, családtagokat, akik körülöttünk vannak, hogy tudjunk mi is irgalmazni nekik, és irgalmazni magunknak veled. Köszönjük, Urunk, hogy a kegyelem ilyen, hogy csak el kell fogadni, hogy csak el kell hinni, hogy értünk haltál meg Jézusunk a Golgotán. Köszönjük, hogy értünk is imádkoztál, és imádkozol most is az Atya jobbján. Köszönjük végtelen együttérzésedet, odahajlásodat. Urunk, ments meg minket a képmutatástól, engedd, hogy oda tudjunk borulni hozzád bűnbánattal, és hadd tudjunk csillogó szemmel, mind aki kincset talál, elindulni tőled, hogy aztán újra hozzád menjünk meríteni szeretetet. Jöjj, Szentlélek, és vigasztalj bennünket. Vigasztalj bennünket életünk harcaiban, gyászunkban, betegségeinkben, ahogyan ápoljuk kedveseinket, ahogyan munkába indulunk és érkezünk, ahogyan neveljük gyermekeinket, ahogyan nagyszülőként aggódunk a mieinkért. Édesatyán, könyörülj rajtunk, és szent lelkeddel mindig mutass utat, mikor kell szólnunk és hogy kell szólnunk, és hadd tudjunk irgalommal tele szólni. Adjál alázatot nekünk, kérünk. Hadd tudjunk szabad teret adni testvéreinknek, barátainknak, hogy felszabaduljanak a jelenlétünkben, és együtt tudjunk eléd jönni, és tőled kegyelmet és vigasztalást nyerni. Köszönjük a mennyei fehér ruha reménységét, azt, hogy ott már nem lesz bűn, fájdalom, gyász, jajkiáltás. Ott már te leszel minden mindenekben. Vágyjuk és vágyjuk, addig pedig adj erőt nekünk itt a földi harcokban. Szent Háromság Isten, könyörülj ezen a gyülekezeten, áld meg ennek népét, minden egyes tagját, lelkipásztorát, előjáróit, legyen a te áldásod ő rajtuk. Urunk, így könyörülj minnyájunkon. Jézus Krisztusért hallgass meg minket. Amen. Legyünk csendben egy percre is, ami személyes imádságunkat szívünk belső mélyén mondjuk el Istennek egy-egy mondattal. Köszönjük, atyánk, hogy te érted és elfogadod és meghallod a mi sóhajainkat, és köszönjük a tőled tanult imát, így jövünk eléd. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretett testvéreim, lelkipásztorotok a mi gyülekezetünkben nem olyan messze innen, Rákos keresztúrról szolgál. Ha valamit én is a liturgiában másképp csináltam, elnézést kérek, próbáltuk egymást fölkészíteni, nálunk sokkal bonyolultabb, úgyhogy reméljük, hogy András kiigazodik ott a mi furcsaságaink közepette. Talán annyit személyesen elmondanék, hogy lelkipásztorotokkal nagyon jó barátságban vagyok, együtt jártuk a teológiát, egymás mellett ültünk szinte, nagyon sok közös emlék köt bennünket össze, mindig megtisztelő, ha az ő gyülekezetébe lehetek. Testvéreim, hirdetem az adakozást, a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten, az irat terjesztést is a testvérek figyelmébe ajánljuk. Hirdetjük a gyülekezeti névjegyzéket még a presbitériumi elfogadás előtt, ellenőrizhetjük a későbbi reklamációk elkerülése miatt, hogy benne vagyunk-e. Adatvédelmi szempontból ez a gyülekezetünk pénztárosánál tekinthető meg. A szépkorúak alkalma lesz kedden 10 órától, várjuk a gyülekezetünk idős tagjait, bátorítunk mindenkit, akit érdekel és még nem volt, jöjjön el jókedvel és szeretettel vannak együtt ennek a körnek tagjai. Csütörtökön este 6 órától bibliaórát tart a gyülekezet, szeretettel vár lelkipásztorotok benneteket, gyülekezeti tagokat, beszélgetésre, együttgondolkodásra. A jelenések könyvének magyarázatát folytatják tovább, a 17. fejezetnél tartunk. Továbbá hirdetem a testvéreknek, hogy presbiteri gyűlés lesz kedden 18 órakor. Kéri lelkipásztorotok a presbiter testvéreket, jöjjenek el, hogy határozatképesek lehessenek, a meghívó a kijáratnál elvihető. Pénteken 6:30-tól ifjúsági alkalom lesz, várja a gyülekezet fiataljait is a lelkipásztor. Keresztjén filmklub is lesz, a hirdető táblán is van erről szó. Most hirdetjük, hogy ez január 27-én, most hétfőn 6 órakor lesz a gyülekezeti teremben. Beszélgetés a Fekete Tulipán című film kapcsán, téma a Filippi levél első részének 18. verse, amely így hangzik, mert miről is van szó? Egyedül arról, hogy bármelyik módon, akár színlelésből, akár meggyőződésből a Krisztust hirdetik. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Isten áldása legyen a gyülekezet életén, minden gondotokat Istenre vessétek, mert neki gondja van reátok. Szeretett testvéreim, Isten tiszteltünk végéhez közeledünk. Én is szeretnék sok áldást kívánni ennek a gyülekezetnek az életére, minden tagjára. A 274. dicséretünket keressük ki, 274. énekünk, ezt énekeljük végig, majd a himnusszal imádkozunk hazánkért, és kérjük végül Isten áldását az életünkre. Tehát most a 274. énekünket énekeljük.
Bizalmát csak beléd.
Mindezek után kérjük, fogadjuk Istenünk áldását. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.